dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas húsvéti segélyszállítmánya megérkezett Kárpátaljára, amely 8,5 tonnányi vetőburgonyát, vetőmagokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti tartós szeretet elnevezésű élelmiszergyűjtési akciójának részeként 250 család számára tartós élelmiszercsomagot tartalmaz, közölte a katolikus Caritas. Az országos tartós szeretet akció keretében idén összesen 100 tonna adomány érkezett a széleskörű társadalmi összefogásnak köszönhetően, melyből most ez a 250 élelmiszercsomag is összeállításra került. A katolikus Caritas célja, hogy a nehéz helyzetben élő, főként magyar ajkú családoknak ne csak kézzel fogható segítséget, hanem lelki támogatást is nyújtson az ünnep alkalmával. Az átadás a Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központban volt. Écsi Gábor a Caritas országos igazgatója elmondta. Ma ide nem csak 12 kiló élelmiszert hoztunk egy-egy dobozban, hanem odafigyelést és törődést, amit így szeretnénk közvetíteni a határon túli magyarság felé, hangsúlyozta. Az Európai Uniónak egyértelműen a béke mielőbbi megteremtése áll érdekében. Ennek az útja a fegyverszünet és a fenntartható béketárgyalások megindítása, mondta az Európai Uniós ügyek minisztere az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának hétfői ülésén a parlamentben. Bóka János úgy fogalmazott, az EU-nak támogatnia kellene Donald Trump békekezdeményezését, mert ez az egyetlen kezdeményezés a béke kapcsán, ami az asztalon van és komolyan vehető. Hozzátette, az uniónak azokat a lehetőségeket kellene keresnie, amivel ennek a békekezdeményezésnek a sikeréhez hozzájárulhat. A miniszter rögzítette, az európai gazdasági versenyképesség és gazdasági növekedés helyreállításához az EU és Oroszország közti kereskedelmi kapcsolatok átgondolására is szükség van. A kormány szerint a családokat nem terhelni, hanem támogatni kell, és ennek az adócsökkentés a legerősebb eszköze, mondta a kulturális és innovációs miniszter Budapesten. Hankó Balázs az elmúlt időszak családtámogatási intézkedéseiről tartott sajtótájékoztatón kiemelte. A kormány a család és munkaalapú gazdaságot támogatja, nem az individumban, hanem a családban gondolkodik, és kiáll a vallott családpolitika és a hagyományos családmodell mellett. Közölte, idén 3814 milliárd forint jut családtámogatásokra, ami négyszerese a 2010-es forrásnak. A magyar egyetemek versenyképesek, ma már 12 felsőoktatási intézményünk számít toplistásnak. Sikerült bevonni a versenyszféra szereplőit, ezzel nem csak a gazdasági szükségletek felé terelve a képzéseket, hanem utat nyitva az innovációknak, a kutatásoknak is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Nagykőrösön. Varga Bajusz Veronika a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK tanulás és tanulásmódszertani tudástechnológiai szekció megnyitó ünnepségén arról beszélt, hogy a Tudományos Diákköri Konferencia 7 évtizedes, igen gazdag múltra tekint vissza, és kiemelkedő, hogy most a jövőnket igencsak meghatározó, rengeteg innovációs lehetőséget magában rejtő ágazat, a tanulás és tanítás módszertani tudástechnológiai szekció megnyitó ünnepségén vehetünk részt. Az ukrán-magyar határszakaszon 4849-en léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 17 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Kedden döntően erősen felhős, borult idő várható. A csapadékzóna is tovább halad északkelet felé, így a nap első felében még több felé valószínű esőzápor. Kedden délután délnyugat felől szakadozhat a felhőzet, ezzel együtt csökken a csapadékhajlam is. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő esőzápor, a déli tájakon rövidebb napos periódusok is lehetnek, majd határozottan az esti óráktól csökken a felhőzet. A déli-délkeleti szél sok felé megélénkül, főként az északnyugati és délkeleti országrészben meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 16 és 22 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb, míg a déli tájakon magasabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. április 14-e hétfő van. Műsorunkban a kántorbőjtről és a nagybőjti alamizsna adás kapcsán az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről beszélgetünk. Kérjük, tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba atyát. Ahogy a hallgatók hallották, így Nagybőjtben egy sorozatot kezdtünk el. A Nagybőjtben ajánlott hármas cselekedetek közül az imádság, a bőjt és az alamizsna közül eddig már az imádságról, illetve a bőjtről volt szó a beszélgetéseinkben, most pedig elsősorban az alamizsnálkodásról lesz szó. De mielőtt erre rátérünk, ígértük az előző adásunkban, hogy a kántorbőjtről fogunk beszélgetni. Ez egy meglehetősen érdekes fogalom. Ugye a kántort ismerjük a templomból, a templomi szertartásokról, hogy ő az, aki énekel, a bőjtről is van bizonyos elképzelésünk, meg gyakoroljuk is különösen a nagybőjt idején, de hogyha ezt a szó összetételt figyeljük, hogy kántorbőjt, mégis ez mit jelent, mihez van ennek köze?
Nagy szeretettel köszöntöm a tisztelt rádióhallgatókat. A kántor bőjtről nagyon fontos beszélni, mert egy nagyon érdekes, különleges fogalom, egy kuriózum, egy különlegesség, és hát nagyon boldog vagyok, hogy így sok emberhez a Szent István Rádió segítségével eljuthat ennek a fogalomnak a helyes értelmezése. A kántor, ugye a kántusz, az ének, az éneklés, az egyházi életben, hát azt tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy cantare, énekelni, és a kántor az a nagyon fontos tisztséget betöltő ember, férfi vagy nő is lehet természetesen, aki, ezt nagyon fontos kihangsúlyoznunk napjainkban, hogy megfelelő iskolai végzettség, tehát lehetőleg kántorképző elvégzését követően olyan templomi szolgálattevő, aki a legfontosabbak egyike, hát jelesül a püspök vagy a pap után a legfontosabb, hiszen a szentmise énekeinek egyrészt a vezetője, tehát a liturgiában, az istentiszteletben, az istendicsőítésben meghatározó szerepe van, mert vezeti a népet, és itt tényleg sokszor figyelni is kell a kántoroknak, kántor testvéröknek, hogy ez valóban így legyen. A közösség szolgálata legyen az elsődleges. A kántornak meghatározó szerepe van abban, hogy különösen a szentmiséknek a fényét emelje, ha a liturgiáról, mint Isten népének közös nyilvános Isten dicsőítéséről beszélünk, abban a legfontosabb a szentmise, illetve a szentségek ünneplésében is kiemelkedő szerepe lehet. Aztán pedig egyéb más ünnepi alkalmakkor is meghatározó szerepe van. Aztán, ha ugye a bőjtről beszélünk, akkor pedig egyértelműen arról van szó, hogy a bőjt az egy olyan nagyon fontos gyakorlat, ugye az imádsággal és a jó cselekedetekkel, a felebaráti szeretet cselekedeteivel együtt, és hát leginkább azokkal egységben, ami azt jelenti, hogy megtagadjuk magunkat Krisztus Urunk példáját követve. Miért? Isten dicsőségére, Isten iránti szeretetből, az egyház és embertársaink javára. Tehát a bőjt sohasem lehet öncélú. Na most itt akkor összeáll ez, hogy megvan a két fogalomnak az értelme, és mind a kettő nagyon közel áll hozzánk. Biztos a rádióhallgatók közül is sokaknak olyan melegség tölti el a szívét, hogy arra gondol, hogy kántor és hogy bőjt, mert hát ebben az egyháznak a közösségében élünk. Az önmegtagadásnak a fontossága, amiről már volt szó elmélkedéseink során, az sokkal inkább ki kellene, hogy domborodjék. Tehát nekünk, katolikus keresztényeknek a bőjtölés, az önmegtagadás létkérdés. Tehát létkérdés kellene, hogy legyen. De miért? Azért, mert most hallottam egy lelki atyát, aki nagyon-nagyon eltalálta azt, amire mindnyájunknak figyelnünk kell, hogy miközben gyakoroljuk a hitünket, részt veszünk a szentmiséken, igyekszünk megtartani az egyháznak a parancsait, az egyház előírásai szerint élni, tanúságtevő élettel járni ez embertársaink előtt, a közben sokszor bizony az agyunk, a lelkünk, a szívünk mégsem Istennél van, mégsem Jézus Krisztus tanításával van tele, hanem ezzel a világgal. Ez nagyon érdekes. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy egy lelki tudathasadásos állapot. És a Szent 40 nap, a nagy hét, az egész életünk arra adatott, hogy nézzük azt, hogy van egy fiók, ezekből ne több legyen bennünk a szívünkben, hanem egy. Ugyanaz legyen a szívünk akkor, amikor a templomban járunk, amikor egyházi szolgálatokat végzünk, amikor a családunkban, a rokonságunkban beszélgetünk, vagy amikor a munkahelyünkön vagyunk. Tehát ne mondjuk azt, hogy na most akkor nézzük csak, ha ezt a hasonlatot mondtam, és egy kicsit talán zavarba ejtő volt a tisztelt rádióhallgatók számára, hát akkor most akkor megyek a munkahelyemre, akkor most ebből a fiókból veszem elő azt, hogy majd ott hogyan viselkedem, miket fogok mondani. Megyek a rokonokhoz, akkor most ezt a fiókot használom, megyek a barátokhoz, akkor most ezt. Megyek a templomba, az egyházban élek, tehát akkor most ezt. Nem. Gájer László atya szavaival fejezem be, hogy testvérek, egyetlen életünk van. Hát nincs úgy, hogy neked, azt mondja, nem abban az értelemben, most, hogy most különböztetünk földi meg örök élet között, nem. Különben is az ugye egyetséget alkot, hanem azt mondja, hogy, és ez nagyon markánsan, nagyon erőteljesen mondta, egyetlen életünk van, ugyanaz az életed a barátaid között, a rokonaid között, a munkahelyeden, a templomban, a társadalomban. Mert ha nem, akkor olyanok vagyunk, mint a kidobott só, amit eldabosnak az emberek. Nem ízesítjük meg az életet, nem tartósítjuk a kereszténységet, nem vagyunk olyan lámpás, amit látnak az emberek, és igyekeznek követni a krisztusi tanításnak az örömét.
Műsorunkban folytatjuk a beszélgetést a kántorbőjtről Kormos Csaba atyával. Mit jelent konkrétan a kántorbőjt?
Jejunium quattuor temporum. Ja, quattuor benne is van, a jejunium az a bőjt, a temporum az az időszakoknak egy negyedéves bőjtje, szó szerinti fordításban nagyjából, és hát egészen pontosan pedig, vagy tartalmilag így adhatjuk vissza, negyedévi bőjti napok. Az elnevezés a latin quattuor négy szó torzításából származik, azért fogalmaz így ez a jegyzet, mert nincs köze a kántorhoz. Tehát ezt rögzítjük, nincs köze a kántorhoz, és hát azért mondhatjuk, hogy torzítás, mert ez nem a kántorhoz, hanem a negyedhez van kapcsolva. A meglazult bűnbánati és böjti fegyelem élesztésére, tehát most érezzük azt, hogy ezért mondtam azt, hogy mindig voltak az egyházban olyan emberek, akik azt mondták, vigyázzatok, ne kényelmesedjetek el, ne adjátok, hogy az ördög, mert az ördög nem alszik, mint orrító oroszlán, keresi, hogy kit nyelje el. És a böjtölés, az önfegyelmezés, az önmegtagadás ad egy olyan testi és lelki edzettséget. Ugye a prefációban ott van, szent erőt és jutalmat bőven adsz, amivel ellen tudunk állni a kísértésekben a sátán csábításainak, és amivel a lelki életben tudunk haladni, növekedni. Mert nekünk ez cél. Nem az a cél, hogy bizonyos dolgokat pipáljunk ki. Erre a paradigma váltásra, a szemlélet megváltoztatására szükség van, hogy nekünk nem ki kell pipálni a teendőinket, hanem nekünk növekednünk kell, a lelkünket kell építenünk. Krisztus Urunk erre hív, evezetek a mélyre, növekedjetek. Az apostolok is aztán ezt tanítják, mind Péter, Pál, Jakab a leveleikben. Na most, első Szent Kallisztus pápa 217-től 222-ig kormányozta az egyházat, elrendelte, hogy június, szeptember és december hónapokban a hívők 3-3 napon, kántornapon szigorú böjtöt tartsanak. Aztán nézzük tovább, Nagy Szent Leó pápa, ő 21 esztendeig 440 és 461 között kormányozta az egyházat, elrendelte a tavaszi negyedik böjti napokat. A bűnbánathoz háladás is társult. Első Gelász pápa 492 és 96 között volt az Anyaszentegyház élén, mindössze 4 esztendő, de azért ez elegendő volt ahhoz, hogy például 495-ben elrendelje, a papszentelés napjává tegye a kántor böjt szombatjait. Miért? Hát nyilván azért, hogy gyümölcsöző legyen a papszentelés. 7. Szent Gergely pápa 1070-től 1085-ig kormányozta az egyházat, hát egy karizmatikus egyéniség volt. 1078-ban úgy rendelkezett, a római zsinaton határozta meg, hogy nagybőjt első hetében pünkösd, Szent Kereszt fölmagasztalása, azaz szeptember 14-e, és Szent Lúcia december 13-a ünnepét követő 7, most figyeljenek a tisztelt rádióhallgatók, mert ezek nagyon fontos napok, amiket most hallanak, szerda, péntek és szombat napjain tartják a kántorböjtöt. És azt lehet mondani, hogy igazából ez a ritmus ugye megmaradt nekünk, mert most is nagyon sokan böjtölnek, hála Istennek, és nem csak idősebbek, középkorúak és fiatalok is. És azt mondják, hogy ugye nem csak a pénteket tartják meg az évközidőben, nem, most nem a nagybőjtről beszélek, meg nem a hanem, és itt van azért a kántorböjtnek ugye a lenyomata, meg egyfajta maradvány szerintem, vagy a böjti fegyelembe való beépülése, hogy a szerdát, meg a pénteket is, meg sokan ugye a szombatot is megtartják. Erre gondoljunk. És ezt jegyezzük, ezt véssük a szívünkbe, meg az elménkbe. 1095-ben ezt második Orbán pápa, mármint a szerda, péntek, szombat napjain tartsák a kántorböjtöt, megerősítette. A kántorböjt szentmisének sajátos olvasmányrendje volt. Ez is nagyon érdekes. Szerdán 2 szentleckét olvastak a prófétáktól, majd az evangéliumot. Szombaton 6 szentlecke volt, 4 ószövetségi, az 5. a 3 ifjú története, ugye Dániel könyvéből, olvasmány közi énekként a 3 ifjú a tüzes kemencében, a 6. új szövetségi olvasmány volt. Ez az olvasmányrend a kántorböjt ősiségére a 12 olvasmányos vigíliákra emlékeztet. Aztán a II. Vatikáni zsinatig szerdán hústidalom, pénteken és szombaton szigorú böjt volt. 6. Pál pápa 1963-78-ig volt az egyház élén, 1969-ben úgy rendelkezett, a kántörböjt megtartásának módját az egyes püspöki konferenciák határozzák meg, hogy a béke, az igazságosság és az ínség kérdéseire az adott terület sajátosságainak megfelelő megoldásokat találjanak. A kántorbőjt mise szövegeit a votív, tehát a különböző szándékokra mondható misék közé sorolta. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kántorbőjtöt beolvasztotta részben az általános böjti fegyelembe, tehát amit most élünk, már évtizedek óta, részben a búza szentelő is a keresztjáró napok liturgiájába. A középkori jog szerint Magyarországon pápai fölmentés alapján csak a kántor böjt péntekein volt szigorú böjt. Még egy néhány gondolat. Első Szent István II. Törvénykönyve kimondta, ha valaki a kántornapi böjtöt, amit mindenki tud, húsevéssel megszegi, egy hétig bezárva böjtöljön. Ez az esztergomi zsinat 2016. évi rendelkezése. Nagyszombati egyházmegyei zsinat, ugrunk az időben, 1629, a plébánosok a kántörböjt meghirdetésekor világosan mondják el a népnek, hogy ezen böjtök idején, de mi figyeljünk, milyen szép és fontos lesz ez most, részben a püspökért imádkozzanak, hogy jól válassza ki a szentelőket, részben őértük, hogy töltse be őket a Szentlélek. Tehát összefoglalom egyetlen mondatban, a kántorböjt egy óriási kincs volt, nagyobb odaadással böjtöljünk kitartóan és meghatározott célokra. Volt olyan asszony, hallottam paptársamtól, aki heteken keresztül vagy hónapokon keresztül böjtölt, bizonyos ételeket megvont magától, mert a férje alkoholbetegségben szenvedett, nagyon italozott, durva volt, és megváltozott. Aztán szülők vagy nagyszülők gyermekeikért különböző böjtöket vállaltak. Tehát a böjtnek óriási ereje van. Hát az Úr Jézus nem hiába mondja az apostoloknak, hogy mi nem tudtuk a gyermeket, azt a beteg gyermeket megmenteni. Azt mondta, hogy igen, mert ez a fajta, a gonosz léleknek ez a fajtája csak imádsággal és böjttel hűzhető ki. Összefoglalásul, a kántorböjt, azaz a jejunia vagy jejunium quattuor temporum, mind a kettő használatos, latinul, a magyar 4 évszakos böjt, a római katolikus egyház naptárában évente 4-szer tartott vezeklő napokra utal, amelyeket eredetileg böjt, önmegtagadás, ima és alamizsna osztás jellemzett. Időzítése nagyjából egybeesik a 4 évszak kezdetével. Célja, hogy hálát adjanak az Istennek a teremtés ajándékaiért, és az, ami nekünk egy nagyon komoly üzenet most élő katolikus keresztényeknek, hogy a meglazult böjti fegyelmet átgondoljuk és megerősítsük a böjtölésünket, illetve megerősítsük abbéli szándékunkat, hogy sokkal többet is, rendszeresebben és tudatosabban fogunk böjtölni meghatározott emberekért és szándékokra. Azért, hogy a mi Urunk Jézus Krisztussal, a megváltó áldozatával egyesülve lássuk, hogy hitünkből fakadó szeretetünkben van előrelépés, vannak gyümölcsök. Ezért fontos ez. És hogy mértékkel vegyük igénybe a teremtésnek az ajándékait, mert azok ajándékok, ebben is segít a kántorböjt, és hogy gondoskodjunk a rászorulókról. 7. Szent Gergely nevéhez kapcsolódik az, és ez már ősidőkre nyúlik vissza, hogy ő 1078-ban a római zsinaton azt határozta meg, hogy Nagybőjt első hetében, pünköstkor, Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepén, tehát szeptember 14-én, és Szent Lúcia december 13-a ünnepét követő hét szerda, péntek és szombat napjain tartsák a kántor böjtöt. Ezt az ősi hagyományt bátran föleleveníthetjük. Erre biztatok mindenkit, kezdve magammal.
Az alamizsna adásról, valamint az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről Kormos Csaba atyával beszélgetünk. Ahogy a beszélgetés elején fogalmaztunk, tehát a mai műsorunknak a második témája az alamizsnálkodás, az ima böjt és alamizsnálkodás hármasságából úgymond a harmadik, tehát az alamizsnálkodás, ez egy eléggé régies kifejezés, ugye fordíthatjuk úgy is, hogy jó cselekedetek végzése, adakozás, a felebaráti szeretet megélésének gyakorlása, és ehhez kapcsolhatjuk tulajdonképpen az irgalmasság cselekedeteit, mind a testi, mind a lelki cselekedeteit. Miért fontos, Csaba atya, hogy az imádság és a böjt mellett az alamizsnálkodással, a jó cselekedetekkel a nagyböjtben másokra is figyeljünk?
Az alamizsna görögül elei moszüné, viszonylag nehéz szó, részvét szóból, a latinul viszont már egy ismerősebb kifejezést fogunk hallani. Elemoscina, tehát az elemózsia, de ez már egy magyaros megfogalmazás, mert azért a latinban a latin kifejezés is elég nehezen. Tehát elemoscina, adomány vagy egyéb segítség, amelyet szükségben lévő fele barátunknak nyújtunk. Az irgalmasság cselekedeteinek tárgya. Forrása lehet Isten és ember szeretet, nagylelkűség, jámborság, bűnbánat. Az Ószövetségben az igazság és jámborság fokmérője, ezért szerették a nyilvánosságát. Az Új Szövetségben Krisztus könyörülő ember szeretetének követése, amely akkor kedves Isten előtt, ha őszintén titokban, Szent Máté evangéliumának 6. fejezete, ugye hamvozó szerdán mindig elhangzik, hogy titokban, ne fellengzősen végezzük, ne fellengzősen imádkozzunk, magunkra felhívva a figyelmet, csendben, szépen böjtöljünk, és ne megint csak harsogva, hogy mi milyen nagy teljesítményeket nyújtunk a böjtölésünkben, és a irgalmasság cselekedetei is olyanok legyenek, hogy Jézus ezért mondja, ne tudja a bal kezet, hogy mit cselekszik a jobb kezet. Tehát az alázat, a szerénység, az, hogy én magam rejtve maradjak, hogy Krisztus kerüljön előtérbe. És a személy válogatás nélkül történik, az is fontos, hogy ne válogassunk a személyekben, tehát hogy mondjuk erre mindig felhívták a figyelmet már az apostoli időktől kezdve, gondoljunk Szent Jakabra, hogy ne a gazdagokkal beszélgessenek, és akkor a szegények, mintha ott se lennének egy közösségben. Hát ez képmutatás, hát ez nem krisztusi lelkület, hát segítsük egymást, tehát a gazdagok segítsék a szegényeket. Különben nem igazi a hitünk és a szeretetünk. Az egyházat azzal vádolják, hogy alamizsnával próbálja megoldani a szociális gondokat, az embereknek ugye a szükségleteinek a fedezését, holott az egyház tanításában az alamizsna a bűnbánat egyik módja, az imádság és a böjt mellett, és azoknak a bajoknak a gyors és azonnali enyhítésére való, amelyeknél a szociális kérdés megoldását adó igazságosság nem segíthet. Isten ugyanis a föld javait minden embernek szánta, de elosztásuk egyenetlen, és emiatt, valamint a sokféle emberi mulasztás és bűn okán, sokan képtelenek a jog és az igazságosság lehetőségein belül segíteni magukon. Ezért vannak esetek, amikor az alamizsna kötelesség, tehát a rászorulókon való segítés. És itt azért hagyd mondjuk el, hogy milyen büszkék lehetünk, hogy van nekünk, persze franciákkal és egyéb testvéreinkkel is osztozva, hogy így mondjuk, egy Szent Mártonunk. De milyen büszkék lehetünk, hogy a legismertebb és legnépszerűbb magyar szent, tényleg az adakozásnak, az alamizsnaosztásnak, a felebaráti szeretetnek, irgalmasság cselekedetei gyakorlásának, most maradjunk az alamizsnánál, a szentje Árpádházi Szent Erzsébet. És hát úgy tényleg, hogy mondjunk külföldi példát is, hát kalkuttai Szent Teréz anyát, azt hiszem szinte senkinek nem kell bemutatni, hogy micsoda óriási mértékben segített a rászorulókon. Persze, itt jön az, és ez maradjon meg mindnyájunknak a fülében, meg a szívében, hogy hát azt mondta egy újságíró, hogy kérem Teréz anyát, tényleg sokat tesznek ugye a haldoklókért, a betegekért, az emberi méltóságnak a fölragyogtatásáért, de hát mennyi, ezért ez mégiscsak mennyiségét tekintve egy néhány ember. Mi ez? Itt Kalkuttában, vagy akárhol máshol, a több millióhoz képest. Hát csak egy csepp. Teréz anya a kis törékeny alkatával és a kis Istentől megáldott, ugye Szentlélekkel betöltött személyével, meg hát fürge, korát meghazudtoló lényével, nagyon, nagyon éles értelmével, szinte rögtön némi gondolkodás után így válaszolt, igaz, hogy amit teszünk, az lehet, hogy egy csepp csupán, de anélkül a csepp nélkül a tenger kevesebb lenne. Tehát ez egy buzdítás mindnyájunk számára, tisztelt rádióhallgatók számára, hogy egyfelől nem mondjuk azt, hogy hát mit számít az, hogy én mit teszek, én egy kis ember vagyok, nem tudok a világ sorsán változtatni, de tudsz, testvérem, méghozzá úgy, hogy magadon kezded a változást, magadon, és a világ megváltozik. De ez egy hárítás az, hogy mi kis emberek vagyunk, úgyse tudunk mit tenni. Nem igaz. Egyrészt, másrészt, az egyház nem egy, most jó értelemben, nem egy népjólétintézmény, nem egy szociális intézmény. Jézus nem azt mondta, hogy oldjatok meg minden gazdasági és szociális nehézséget. Nem. Ennél többet mondott. Azt mondta, hogy hirdessétek a szegényeknek, és tehát minden embernek, mert mindnyájan szegények vagyunk, vagyis Istenre rászorulók, az evangéliumot, az örömhírt, azt az igazságot, hogy Isten nélkül nem lehet élni. Amihez persze aztán az társul, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiben öl testet. Aztán ez. Először is, a világ megváltozik, ha te magadon kezded a megváltoztatást, Jézus és minden szent ezt tanítja, és ezt a példát adja, a másik pedig, nekünk nem tömegeket kell megváltoztatni, mert az előbb ezt egy kicsit úgy homályban hagytam, hanem azokat az embereket kell szeretni, mint ahogy Csaba testvér mondja, hogy ki szeretni még a rossz magatartású gyerekekből, vagy a rossz indulatú emberekből is a jót, ami bennük van, mert mindenkiben van jó. Ahol te élsz, abban a családban, abban a rokonságban, azok között az emberek között kell Krisztus szeretned, a másikban, a munkahelyeden, a házmesterrel, az utcaseprővel, akivel találkozol, az iránt kell a szeret, Krisztus szeretetét kimutatni. Legalább egy mosollyal kell megajándékozni, vagy néhány szóval, mindazokat, akikkel nap mint nap találkozol. Hát ez nagyon fontos.
Bizonyára sokan kerülünk sokszor olyan helyzetbe, hogy kérnek tőlünk adományt, vagy kéregetők szólítanak meg. Ilyenkor rövid idő alatt mérlegelnünk kell, hogy adunk, vagy éppen nem adunk semmit a hozzánk forduló embernek. Túrmezei Erzsébetnek a harmadik című verse jut eszembe, abból idézek egy sort: valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, s mást zúg a szív. De valami mégis azt kívánja, nézd. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. De mégis, Csaba atya, milyen szempontok alapján kell mérlegelnünk, vagy kell-e mérlegelnünk, hogy kinek, mikor és miben, milyen mértékben segítünk.
Vannak esetek, amikor tehát az alamizsna kötelesség. A kötelesség fölismeréséhez különbséget teszünk az élet, illetve egy ember státusza fenntartásához szükséges, illetve felesleges javak, továbbá a rászoruló ember helyzete súlyosságának fokai végső, súlyos és általános szükség között. Tehát különbségeket kell tennünk, hogy most igen, hogy milyen mértékben adományozunk, meg a másik milyen mértékben rászoruló. Ugye? Ezeket figyelembe véve az alamizsnadás szabálya következő. Első, végső vagy majdnem végső szükségben lévőket segítenünk kell a saját fölösleges és státuszhoz szükséges javainkból. Ez azt jelenti, hogy már úgy is segíteni, hogy az már szinte fáj, tehát hogy mondjam, van egy állapotunk, egy státuszunk, és még abból is adni, tehát nem csak a feleslegből. De nem kell föltétlenül azért megosztani az élethez nélkülözhetetlen javainkat. Úgy adjunk a végső szükségben lévőknek, hogy közben magunk is olyan helyzetbe kerüljünk, hogy mi is segítségre szoruljunk. Tehát ugye így nem, ez nem. Így azért nem szabad. A Jézus mondja, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, és okosak, mint a kígyók. Na hát ez az okosság erénye, ez a szeretettel, ez párosuljon a szeretettel. Hogy úgy adakozzak, hogy közben azért én magam nyomorúságos helyzetbe ne jussak. Na most, ha ezért így cselekszem, és akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy lelkűen adakozom, és nem csak a feleslegből, ez a szeretet gyakorlásának úgynevezett hősies, a szentekre jellemző foka, amit nem lehet kötelezővé tenni. A segítségnyújtás viszont akkor is kötelező, ha nagy anyagi veszteséggel jár. Tehát, hogyha végső szükségben van valaki, és azért majdnem, hogy az iménti gondolataimmal, mint hogyha ez ellentétes lenne, de nem, csak hát az, hogy nem juttatom magam olyan helyzetbe, hogy már én is segítségre szorulok, de hogyha például van egy árvíz, vagy egyéb természeti csapás miatt sújtott, teljesen nincs telen család, és mi megtehetjük a mi családunk, vagy én megtehetem személyesen, hogy segítek rajtuk, még akkor is, hogyha ez az én vagyonomnak a jelentősebb részét fölemészti, hát akkor azt hát a végső szükségben lévőkkel kapcsolatban meg kell tennem. Második, ugye a második szabály, a súlyos szükségben szenvedőkön a felesleges dolgokból, illetve a saját szükségleteket fedező értékek egy részéből kell segíteni. Tehát azért már ez nem olyan nagy mérvű adományokat jelent. Mert ez nem végszükségben lévőkről szól, hanem súlyos szükségben lévőkről. Harmadik, az általános szükségben lévőknek a fölösleges javainkból kell adnunk. Tehát ez világos. Megvallom őszintén, ilyen világosan én még ezt nem tudtam és nem is láttam, csak most, hogy ezekkel foglalkozunk. Na most, az ikonográfiában, tehát az ábrázolásban, ezt már érintettem, ugye, amikor szóba került Szent Márton, Árpádházi Szent Erzsébet és Kalkutai Szent Teréz, hogy eszünkbe juthatnak, mint az alamizsnával, az irgalmasság cselekedeteivel kapcsolatban, alamizsna osztó Szent Adelheid, Szent Amadé, akkor Árpádházi Szent Erzsébet, alamizsnás Szent János, már a név is, Szent Clotilde, Klodvig francia király felesége, Szent Lőrinc diakónus, Brindisi Szent Lőrinc, ugye a kapucinusok nagy alakja, Kortonai Szent Margit, Műrai Szent Miklós, Mikulás, ugye, Nolai Szent Paulinus, Villanovai Szent Tamás, Szent Márton. És hát Kalkutai Szent Teréz.
Ez a beszélgetésünk már a Szent Évnek a nagy hetében zajlik. Az alamizsnálkodást, az irgalmasság cselekedeteit hogyan tudjuk párhuzamba állítani a nagy hét eseményeivel?
Az irgalmasság éve is volt ugye a Ferenc pápa által elrendelt esztendőben, és hát akkor meghívást kaptunk arra, hogy a szívünk ajtaját nyissuk meg a testi-lelki bajokban szenvedő fele barátaink előtt. De persze nem csak akkor, hanem most is, és különösen a nagy héten. Hát a Szent 40 nap során, amely Szent 40 napnak a csúcsa, a kiteljesedése ugye a nagy hét, virágvasárnappal kezdődik a nagy hét, virágvasárnappal. Virágvasárnap, nagy hétfő, nagy kedd, nagy szerda, és aztán jön a húsvéti szent három nap, már, az már ugye a húsvéti fényben ragyog, de ugyanakkor még, tehát ilyen érdekes egyvelek, hogy azért ott van a nagy bőjt, mint szigorú bőjti nap, de azért már a húsvéti szent három nap az egyházi év liturgiájának a csúcsa, a kiemelkedő, ragyogó, fenséges ünneplés, ugye az délelőtt a krizmaszentelési szentmise a székesegyházakban, az még nagybőjt időszaknak ugye a vége minden szempontból, aztán este kezdődik a húsvéti szent áronnap az utolsó vacsora emlékmiséjével, nagy pénteken nincs szentmise, és nincs semmilyen szentségünneplés, mert Jézus meghalt, ugye ott van a sírban, a sírjánál imádkozunk, és hát csak betegnek, haldoklóknak adhatjuk a szentségeket. Nincs szentmise, hanem úgynevezett liturgia van, csonkamise, és kereszt előtti hódolat, és hát ott van ugye a nagyszombat, akkor pedig tényleg Jézus sírjánál időzünk egész nap, és akkor sincs nyilván szentmise is, szentségünneplés, hanem legközelebb a, ugye mi nagy csütörtökön, amikor az utolsó vacsora szentmisén a dicsőségkor elhallgatnak a harangok, és Rómába mennek, tudjuk, ismerjük ezt a mondást, akkor újra, akkor térnek vissza a csengők, harangok, amikor húsvét vigíliájakor megszólalnak újra, Krisztus feltámadását jelezve. Na most, az irgalmasság cselekedetei azért fontosak, mert Isten irgalmas, egy hatalmas teremtő erő. Tehát itt nem csak arról van szó, és bocsánat, meg ne sértődjék senki sem, hogy cserkészekként, vagy jó keresztényekként, hát jót teszünk, és megvan a napi jótétemény. Ez nem helyes gondolkodás, de a cserkészeket nem akarom megbántani, Isten őrizen, hiszen nagyon fontos ott a jó cselekedet. Inkább maradjunk abban, hogy mi nem jó keresztények, hanem krisztusi emberek akarunk lenni. Szentek, olyanok, krisztusiak. Krisztusnak a másai. És Krisztus pedig Isten irgalmasságának, végtelen szeretetének a kinyilvánítója. És ennek a szeretetnek, végtelen irgalmasságának a csúcsa volt az, hogy nem csak, hogy élt, halt értünk föld életében, tanításában, hanem, hogy ezt megkoronázva szenvedett és meghalt értünk. És akkor ezt követjük mi akkor, amikor ugye az irgalmasságnak van ugye hét testi cselekedete, nagyjából Máté evangéliumának 25. fejezet 31. és 46. versek közötti részben elhangzó jézusi szavaknak a megvalósítása. Azt mondja az Úr Jézus, üdvözítünk, hogy jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok, engem mezítelen voltam és felöltöztettetek, beteg voltam és meglátogattatok, fogságban voltam és eljöttetek hozzám, meglátogattatok. Na most kérem, akkor ezek alapján az irgalmasság cselekedeteit ugye az egyház szépen hát felsorolta, tehát ugye ez a Máté 25-34-40, ebben van 6 testi jó cselekedet, éhezőknek enni adni, szomjazóknak inni adni, hontalanokat, vándorokat befogadni, ruhátlanokat felöltöztetni, betegeket ápolni, foglyokat, börtönben lévőket meglátogatni, ugye ez is egy alamizsna egyébként, és a 12. században járult ez a hathoz a halottakat eltemetni. Na most, az Ószövetségben ezek előképe Tóbiás első fejezetében van a 17. és a 19. versek közötti részben. A lelki cselekedetek. Bűnösöket jóra inteni. Tudatlanokat oktatni, tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat velünk a mi megbántásainkat, hogy megbántanak minket, és igazságtalanok velünk, békével tűrni, az ellenünk vétőknek megbocsátani, élőkért, holtakért imádkozni. Ez a hét-hét testi és lelki jó cselekedet. Az evangéliumi helynek megfelelően gyakran ábrázolják az utolsó ítélettel kapcsolatban. Ugye ezt a, már mondtuk is, hogy Máté 25:31 és 46. vers közötti rész, de ami a jókra, az áldottakra vonatkozik, a 34. és a 40. vers közötti szakasz, és ebből erednek ezek a jó cselekedetek. Ha Isten irgalmas, nekünk is irgalmasoknak kell lennünk, hát akkor látják, hogy Isten gyermekei vagyunk, és Isten bennünk van. Másrészt a teológusok azt mondják, hogy a mindenhatósága leginkább abban nyilvánul meg, hogy irgalmas. Végtelen szeretet van benne.
Köszönöm szépen Kormos Csaba atyának a beszélgetést, és áldott nagy hetet és szent háromnapot kívánok.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és minden tisztelt rádió hallgatónak áldott nagy hetet és kegyelmekben bővelkedő húsvétot kívánok.
kedves hallgatóink! Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!